0% marad július 1-e után is a reklámadó. A szakmai szervezetek azonban azt szeretnék, ha a szabályozást teljesen eltörölnék. A Magyar Reklámszövetség elnöke szerint a reklámadó évek óta bizonytalanságot okoz a médiapiacon, mivel bármikor újra emelhető lenne az adókulcs. Az intézkedés elsősorban a kis és középvállalkozásokat érinteni érzékenyen, miközben a költségvetési hatása csekély. Novák Péter úgy látja, hogy a reklámadó drágítaná a hirdetéseket, visszafoghatná a fejlesztéseket és gyengítené a hazai tartalomgyártást. Kecső Richárd interjúja.
Az új kormány első intézkedései között a reklámadó 0%-on tartása és továbbra is a törvény megsemmisítése szerepel. Viszont első körben tegyük helyre ezt az egészet, hogy mit is jelent a reklám és a médiaipar számára, hogy ez július 1-e után is 0% marad.
Igen, a veszélyhelyzeti rendeletek törvényszintre emelkedtek, ez tetemes mennyiségű rendeletet, illetve jogszabályt érint. Ezek között a reklámadó is szerepelt, ami ilyen módon július 1-től marad 0%-on. A reklámadóról azt kell tudni, hogy ez egy külön adó. Minden olyan céget érint, akinek reklámbevétele van. 2013-ban jelent meg először az ezzel kapcsolatos információ, és 2014-ben vezette be az akkori kormány, költségvetés okra hivatkozva, de hát azt tudni kell, hogy ennek sokkal inkább politikai és kapcsolódó üzleti okai voltak, egyfajta fenyegető szabjaként ott volt folyamatosan a médiaipar fölött. 2017-ben, illetve 2025-ben, a következő éves választások előtt került ismételten elő, és mert kezdetek óta azon az állásponton vagyunk, a Magyar Reklámszövetség, illetve a társszervezetei, hogy ezt mindent meg kell semmisíteni.
Miért nem elég egyébként így a piacnak a 0%-os kulcsnak a fenntartása? Mit okoz ez az egész itt?
Technikailag nyilván nincs különbség a 0% vagy pedig a reklámadó nem léte között, de gyakorlatban mégis van, hiszen ez, ahogy mondtam, egyfajta fenyegetést jelent a médiaipar, illetve minden olyan cég számára, aki reklámbevétellel bír, hiszen hogyha ez a törvény ér, akkor bármikor el lehet téríteni a 0%-tól ennek a kulcsát. Én azt kell tudni, hogy ez az adó, nem ez a külön adó, legalább 65%-ban magyarországi cégeket érint, jellemzően kis és középvállalkozásokat, és hogyha az érintettek között leszűkítem csak a médiapiacra, de ahogy mondtam, még itt viszont kívül szereplőket is érinthet, akkor azt kell tudni, hogy ezek a magyarországi kis középvállalkozások rá is nincsenek olyan gazdasági üzleti állapotban, hogy ezt a szabónalát elbírnák. Igazából a költségvetési hatása az marginális, viszont a működésükre nagyon-nagyon drasztikus hatással lenne.
Mondhatjuk akkor azt, hogy a reklámadó az évek óta úgymond damoklészi kardként lebegett az iparág felett.
Így van, pontosan.
A reklámadónak a úgymond fenyegetése hogyan hatott így a hazai médiavállalatok, különösen a kisebb magyar tulajdonú cégeknek a működésére?
Óriási bizonytalanságot okozott minden időszakban, amikor ez vagy életben volt, vagy pedig felelettették, hiszen ennek a mértéke, illetve az esetleges múltbeli életbe lépése, az gondoljunk bele, hogy egy 7,5%-os árbevételi kulcs, az nagyon-nagyon drasztikus hatással van olyan cégek, illetve olyan iparág számára, ahol ennél jóval kisebb ennek az iparágnak a profitabilitása, tehát nagyon sok cég mínuszba fordult volna, egy nyilván nagyon rossz hatással van a költségszerkezetre, munkahelyekre, fejlesztésekre, beruházásokra, úgyhogy tényleg szó szerint megakasztotta volna ennek a szektornak a működését, hogyha egy évet belül.
Ha már ugye itt a árbevételekről volt szó, a magyar média cégeknek a reklám bevétele hogy alakult így az elmúlt években?
Azt tudom meg erről elmondani, hogy ha 2019-hez viszonyítjuk, 2025-ös évet, ez a legutolsó évben adatunk, akkor azt lehet mondani, hogy a úgynevezett médiaköltés, ez a szépségük, ez a reklámköltés, ami média cégeket érkezik, ez reál értéken csak a tavaly évben érte el a 2019-es szintet. Tehát 6 év kellett ahhoz, hogy utolérje saját magát. Hogyha viszont a teljes kommunikációs piacot nézzük, amiben nem csak a médiaköltés van benne, akkor még mindig reál értéke 4,5%-kal alacsonyabb, mint a 2019-es év összköltés. Úgyhogy nem mondható az el, hogy kirobbanó formában lenne a magyarországi reklám, vagy médiaipar ilyen szempontból.
Az Az elmúlt napokban volt itt arról szó a hétvégi alakulóülést követően, hogy a Mi Hazánk frakció Sulyog Tamás államfőhöz fordult, hogy a reklámadónak a jogszabályellenes eltörlését ne írja alá. Ugyanis itt felhozták azt is többek között, hogy itt a Meta reklámadójaként emlegetik ezt az egészet, tehát a Facebookot működtető vállalatnak a reklámadójaként. Ez mennyire... Nem azt mondom, hogy mennyire pontos megfogalmazás, mennyire helytálló megfogalmazás, amit a Mi Hazánk frakció állít.
Azt tudom erre mondani, hogy ahogy már említettem is, ez a különadó, ez körülbelül kétharmadában magyarországi cégeket érintett volna. Ezeknek a cégeknek a túlnyomó többsége magyarországi, magyar kis- és középvállalat.
Egy kicsit eljátszva a gondolata, hogy ha a reklámadó mégis életbe lépne újra, annak milyen következményei lennének így a hirdetési piacra, mind a médiára, mind végső soron a fogyasztókra nézve?
Hát én nagyon remélem, hogy tényleg csak egy ilyen elméleti kérdés, és gyakorlatban ezt nem fogjuk a jövőben megélni. Ennek a következő hatása lennének. Egyrészt valamilyen időtávon, nyilván nem egyik napról a másik, de valami időtávon elkerülhetetlen lenne az, hogy a reklámozásnak az ára az megnövekedne. Tehát ez az adó nem az beépülne az árakba, és áttételesen ez különféle léreken keresztül ugye kihatna az infláció és a fogyasztói ára. Ez lenne az egyik hatás. Az, hogy ezt milyen mértékben tudják ténylegesen a médiavállalatok az áraikban érvényesíteni, ez nyilván kérdés. És mivel ez bizonytalanságot, üzleti jövővel kapcsolatos bizonytalanságot okoz, potenciálisan leépítésekhez vezethet, illetve nagyon fontos az is, hogy a magyarországi tartalomszolgáltató legnagyobb költsége, a HR költségen kívül természetesen az, hogy különféle hazai tartalmakat állítanak elő, és ilyen módon ez a adó nem, ha megjelenne, de mondom, ez egy elméleti kérdés, és remélem, hogy jövőben is csak az marad, sőt, nem is fogunk róla már később bírna beszélni, akkor azt is jelenteti, hogy a magyar tartalomnak az előállítása a szűk lesz, hogy nem tudnak beruházni annyi pénzt különféle írott, vagy pedig audiovizuális tartalmakban a cégek, amelyek egyébként a fogyasztóknak az élet szükségük lenne, vagy szívesen látnak, hallgatnak ezeket a műsorokat. Úgyhogy a tartalomszolgáltatás gyengülne, leépítések lennének, további különféle technológiai fejlesztésekre jutna kevesebb, és hát azt gondolom, különösebben nem kell magyarázni, hogy nagyon-nagyon gyorsan változó és digitalizálódó világban, ezért többet és többet kell beruházniuk a médiavállalkozásoknak is abba, hogy utol tudják érni azt a nagyon gyorsan változó piacot, amiben egyébként a világon mindenhol a lokális szereplőknek van egy viszonylagos lemaradása nagy big tech cégekhez képest, illetve azért, hogy a jövőben a megfelelő módon tudják prezentálni a különféle tartalmaikat, tényleg nagy mértékű beruházások megtételére van szükség, úgy a tartalmak előállítása, mint azoknak az eljuttatásával a fogyasztókhoz, és mindezek sérülnének itt a magyar médiapiacon is.
Nézzük akkor a gyakorlatot, hogyha most nagyon úgy néz ki, hogy ez eltörlésre kerül, ennek milyen pozitív hozadéka lesz az iparágra nézve?
Igen, jelenleg ez 0%-ban nagyon bízunk benne, hogy a kormány meghallja és elfogadja azokat a érveinket, amelyek alapján a törvény megsemmisítését kérjük. Ugyanis említett, ez egy Damoklész kardja, tehát ez azt fogja húzni, hogyha megsemmisítésre is kerül, ez a fajta fenyegetettség megszűnik a piacon, és akkor már csak az természetesen idézőjelben a nemzetközi, illetve a hazai iparág, illetve piaci trendekkel kell majd kihívásként megküzdeni a cégeknek. Én azt gondolom, hogy ezek már sokkal inkább kezelhetőek lesznek, hogyha ez a fajta bizonytalanság eltűnik az iparágból.
Az elmúlt percekben Novák Pétert, a Magyar Reklám Szövetség elnökét hallották.
Néhány perc az aranypiacról, az Aranypiac Kft. Támogatásával.
Nagy várakozásokkal tekint mindenki a Xi Jinping Donald Trump találkozó elé, amely kétnapos lesz, és hát bár az amerikai elnök azt mondta, hogy az iráni helyzetben nem kéri a kínai segítséget, de azért lehet, hogy szép csendben azért lesz egyfajta utalás erre. Nem tudni, hogy az irániakkal mikor lehet kiegyezni amerikai részről, de hogyha igen, akkor ez mennyire segítheti esetleg az aranypiacát, vagy akár mennyire érhet el ez ellentétes hatást? Kérdezem Schmidt Kálmánt, az aranypiac.hu Kft. Ügyvezetőjét. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Hát nyilván van hatása annak, hogyha a világpolitika két vezető szereplője találkozik egymással. Üzenetértéke is van ennek, hogy ilyen hangulatban telik egy ilyen találkozó, zajlik ugye egy blokkosodás a világban, és a két legfőbb hatalmi blokk kompromisszum készen esetleg a vámpolitikában enyhülés tapasztalható, tehát ennek biztosan lehet hatása az aranyár folyamára. Egyelőre most így a találkozó előtt még azért azt lehet mondani, hogy leragadt az árfolyam, az aranyár folyama, és pedig leragadt az 50 napos mozgó átlag szintjén, ebben a pillanatban 4700 dollár magasságában. Ez az 50 napos mozgó átlag az elmúlt 2,5 hónap kereskedési napjainak a záró árait átlagolja, és egyfajta középtávú trendindikátornak is tekinthető, úgyhogy érdemes figyelni rá, hogy hogyan alakul az árfolyam a mozgó átlaghoz képest. Ugye, ha fölfele utalt az iránya a mozgó átlag görbéjének, akkor egy emelkedő tendenciáról beszélhetünk, ellenkező esetben pedig csökkenő tendenciáról, illetve hát az oldalazás is egyfajta irány, vagy iránytalanság, ami szintén lehet egy piaci állapot, egy piaci kivárás tükröző állapot, és hát abban az értelemben is van az ilyen mozgó átlagoknak üzenete, hogy ha felette van az aktuális árfolyam a mozgó átlagnak, akkor az inkább egy bika piaci jelzés, és ha meg alatta van, akkor az egy medvepiaci jelzés, és ha pedig ráül a mozgó átlagra az aktuális árfolyam, ugye egyébként jelenleg is, akkor az egy indiferens állapot, akkor leginkább arra kell figyelni, hogy milyen irányba rugaszkodik el előbb vagy utóbb az árfolyam a mozgó átlagtól, mert középtávon aztán az lehet a meghatározó irány. Hát elképzelhető, hogy most a vezető politikusok találkozója elmozdulást fog majd kiváltani a mozgó átlagtól, és megindul valamilyen határozottabb irányba az árfolyam.
Mondanék esetleg egy kézzel foghatóbb nyilatkozatot, mert ugye egyelőre nem tudjuk, hogy a két csúcsvezető mindben állapodik meg, de még egy csúcsvezető nyilatkozott a napokban, Narendra Modi indiai miniszterelnök, aki véletlenül az iráni válság hatása miatt is arra kérte az indiaiakat, hát egyrészt, hogy dolgozzanak otthonról, ha csak tehetik, hogy spóroljanak az üzemanyagon, másrészt pedig, ha lehet, ne vásároljanak most aranyat, mert az az indiai rúpiára úgy közvetetten nem túl jó hatással van. Ez is fékezheti az aranyat, az arany árazását ilyenkor egy ilyen miniszterelnöki nyilatkozat, vagy most épp nem akkora tétel az indiai arany vásárlás?
Az indiai aranyvásárlás az mindig egy jelentős tétel. Kína után India a második legnagyobb felvevő piaca az aranynak, főként arany ékszereket vásárolnak az indiaiak. Biztosan van jelentősége egy ilyen kijelentésnek, hogyha az ország legfőbb vezetője valamit nyilatkozik, akkor nyilván arra sokan figyelnek az országában. Indiának egy állandó problémája van azzal kapcsolatban, hogy a indiai lakosság jelentős mértékben vásárol aranyat, és India importra szorul, és ez azért az indiai kereskedelmi statisztikát negatív irányba befolyásolja. Tehát óriási az import volumen, egyebek mellett az arany miatt is, és hát sokkal alacsonyabb az export volumene, és ez egy teher az indiai gazdaságpolitikára és monetáris politikára nézve, tehát gyengíti a rúpiát adott esetben. India folyamatosan küzd az arany importjával, vámokat vezetnek be, aztán enyhítenek a vámterheken, korlátozásokat vezetnek be, különadókat vezetnek be, tehát itt mindig vannak valamilyen intézkedések. Most legutóbb ezek szerint akkor a miniszterelnök is nyilatkozott e tekintetben, de hát azért mégis azt lehet mondani, hogy strukturálisan ezek az intézkedések vagy nyilatkozatok nem befolyásolják az indiaiak aranyvásárlási kedvét. Azért azt látjuk, hogy töretlenül évtizedek óta nagy felvevő piaca az aranynak India, és én nem hiszem, hogy ez változni fog a közeli jövőben.
Ha nincs iráni megoldás, akkor úgy tűnik, hogy marad a magas kőolajár, és ez tartósan velünk maradhat, ami például a legfrissebb amerikai inflációs adatokon is már kezd érződni. Magas inflációs hatás mellett előbb-utóbb a mostani kicsit egy helyben toporgásból elindulhat felfelé az arany ön szerint, vagy a jelenlegi inflációs ütem benne van az arany árában?
Hát éppen ellenkezőleg jelen esetben azt látjuk, hogy a magas infláció inkább negatív hatással van az arany árfolyamára, és pedig azért, mert a amerikai kamatpolitikát ez abban a formában befolyásolja, hogy késnek azok az idei évre várt kamatcsökkentések, amit még az év elején megfogalmaztunk, sőt, teljesen el is maradhatnak ezek, és hát ez érzékenyen érinti az arany árfolyamát, hiszen az arany nem fizet kamatot, és ezáltal a magasan, tartósan magasan maradó kamat környezetben és adott esetben még az inflációra való szükségszerű reakcióként még tovább emelkedő kamat környezetben, hát egyszerűen relatív versenyhátrányba kerül az arany a kötvényekkel és az egyéb kamatozó eszközökkel szemben, ez nyilván negatív az arany számára, már pedig ezzel egyre inkább számolnak az elemzők és befektetők, ugye tegnap jött ki a legfrissebb amerikai inflációs adat, most már 3,8%-ra emelkedett az infláció, a múlt havi 3,4%-ról, úgyhogy most már arra számít a piac, hogy kamatcsökkentés nem lesz, hanem éppen ellenkezőleg 0,25 százalékos kamat emelést áraznak egyre inkább a befektetők, és ez egy teher az arany számára.
Schmidt Kelment, az aranypiac.hu Kft. Ügyvezetőit hallották. Köszönjük szépen, hogy rendelkezésre állt, és jó napot, jó munkát ennek, viszont hallásra.
Köszönöm én is, viszont hallásra.
Néhány perc az aranypiacról, az Aranypiac Kft. Támogatásával.